Sok szeretettel üdvözöllek benneteket.
Egy ószövetségi ígét hoztam ma nektek. Egy emberről szól, de hadd kérdezzem meg, hogy hányan vagytok itt, akik tudtok sakkozni? Csak ennyien? És hányan vannak, akik szeretnek is sakkozni, hogy úgy gondoljátok, hogy tényleg tudtok? Azért vannak páran. Na, én egy olyan emberről fogok ma prédikálni, aki nem vette észre, hogy Isten elült le sakkozni. És hát tudjátok, amikor az ember Isten elül le sakkozni, akkor azt a meccset ki szokta megnyerni. Szóval egy olyan emberről lesz szó, aki nagyon értett a játszmákhoz. Ugye a sakk az annak a művészete, hogy hogy lehet egy stratégiai játékot megnyerni, fejben előre lejátszani azt, hogy ha én ezt lépem arra, másik mit fog reagálni vajon, és akkor előre végiggondolni azokat a kombinációkat, amik elvisznek engem az én célomig. Tehát egy olyan fajta stratégikus gondolkodás kell hozzá, amelyik úgy fejben lejátsza a dolgokat, és előre számít rá, és egy picit félre is vezeti a másik felet, manipulálja, úgymond megkínál neki egy-két játszmát, amit én egyébként nem akarok játszani, én egy másikat akarok játszani, de hogy ő ad higgye azt, hogy ezt akarom játszani, és hát így megpróbálunk fölé kerekedni a másiknak, és hát legyőzni őt. Na most, amikor az ember Istennel ül le sakkozni, akkor azt a játszmát Isten meg szokta nyerni, de a klassz benne az az, hogy általában úgy ad nekünk mattot, hogy a végén megnyerhetjük vele együtt a játékot. Tehát amikor Istennel sakkozunk, akkor végül is ő nyer, mi kapjuk a mattot, de mégis vele együtt nyerhetünk mi is. Na, ezt nem mindig tudjuk, és nem mindig így állunk hozzá. Akiről én akarok beszélni ma, prédikálni, az egy nagy játékos volt az Ószövetségben. Egy olyan ember, aki az egész életét így végig játszmázgatta. Aztán Isten egyszer tényleg leült vele egy nagy meccsre, és beadta neki a mattot, és utána másképp sakkozta tovább az életét már. Ez az ember, lehet, hogy kitaláltátok néhányan, hogy ki lehet az Ószövetségből, aki ilyen nagy játékos volt, hát Jákob. Szóval róla szeretnék prédikálni ma. A Mózes első könyvében találjuk ezt a szakaszt, amit fel szeretnék olvasni. A 32. részben egy hosszabb szakasz lesz, úgyhogy ülve olvassuk végig. 32. rész, azt teljesen elolvasom, és a 33. részből is egy szakaszt még itt az elejéről. Jó, tehát Mózes első könyve, 32. rész. Másnap reggel fölkelt Lábán, megcsokolta unokáit és lányait, és megáldott őket, aztán elment Lábán, és visszatért lakóhelyére. Ugye itt éppen egy sakkmeccs fejeződött be, és elbúcsúztak döntetlennel. Megpróbálta Jákob rávenni az apósát, és úgy eltűnni otthonról, úgy elvinni a lányait, hogy még csak el se tudott búcsúzni tőlük. Az édesapjuk aztán végül kiegyeztek döntetlenbe, és hát innen folytatódik tovább a történet, tehát itt is egy sakkjátszma záródott már le az életében. Tehát Jákob is útnak indult ezután, és találkoztak vele Isten angyalai. Amikor meglátta őket, Jákob ezt mondta: Isten tábora ez, és elnevezte a helyet Mahanaimnak. Azután követeket küldött Jákob maga előtt bátyjához, Ézsauhoz, Széír földjére, Edom mezejére, és ezt parancsolta nekik: mondjátok meg uramnak, Ézsaunak, ezt mondja te szolgád Jákob: Lábánnál voltam jövevény, ott tartózkodtam mostanáig, szereztem ökröket, szamarakat és juhokat, szolgákat és szolgálókat. Azért küldök neked üzenetet, azért küldött neked üzenetet, uram, hogy elnyerjem jó indulatodat. A követek ezzel tértek vissza Jákobhoz: elmentünk bátyádhoz, Ézsauhoz, jön is már eléd, de 400 ember van vele. Jákobot ekkor nagy félelem és szorongás fogta el, ezért két táborra osztotta a vele levő népet, meg a juhokat, a marhákat és a tevéket. Mert ezt gondolta: ha eléri Ézsau az egyik tábort, és levágja azt, megmaradt tábor elmenekülhet. Jákob azután ezt mondta: ó, atyámnak, Ábrahámnak istene, és atyámnak, Izsáknak istene, uram, aki ezt mondtad nekem, tér vissza hazádba, rokonságot közé, és jót teszek veled. Méltatlan vagyok minden hűséges és igaz tettedre, amit szolgáddal cselekedtél. Hiszen csak egy vándorbottal mentem át itt a Jordánon, most pedig két táborom van. Ments meg engem a bátyámnak, Ézsónak a kezéből, mert félek tőle, hogyha idejön, megöl engem, az anyákat is a gyermekekkel együtt. Hiszen te mondtad, sok jót teszek veled, és utódaidat olyanná teszem, mint a tenger homokja, amely olyan sok, hogy meg sem lehet számolni. Miután ott töltötte az éjszakát, ajándékot válogatott ki szerzeményéből bátyjának Ézsónak. 200 kecskét, 20 bakot, 200 juhot, 20 kost, 30 szoptatos tevét fiastól, 40 tehenet és 10 bikát, 20 szarvasmarhát és 20 szamár kancát, bocsánat, itt a felsorlás, és 10 szamár csődört, szolgáira bízott minden nyájat külön-külön, és ezt mondta szolgáinak: keljetek át tőlem, de hagyjatok távolságot a nyájak között. Az elsőnek azt parancsolta: ha találkozik veled bátyám Ézsau, és megkérdezi, hogy kinek a szolgája vagy, hová mégy, ki ez a jószág előtted, akkor ezt mondd: szolgádé Jákobé, aki ajándékul küldi uramnak Ézsaúnak. Ő maga is itt van mögöttünk. Ezt parancsolta a második és a harmadiknak is, mindazoknak, akik a nyájak után mentek, így beszéltek Ézsauval, amikor találkoztak vele. Ezt is mondjátok, szolgád Jákob itt van mögöttünk, mert ezt gondolta: megengesztelem őt az ajándékokkal, amely előttem megy, és csak azután kerülök a színe elé, talán szívesen fogad. Az ajándék tehát átkelt előtte, ő azonban a táborban töltötte az éjszakát. De fölkelt még azon az éjszakán, fogta a két feleségét, két szolgálóját és 11 gyermekét, és átkelt a Jabbók gázlóján. Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki tusakodni kezdett vele, egészen hajnal hasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte csípőjének forgócsontját, és kificamodott Jákob csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákobnak: bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte: nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle: mi a neved? Ő így felelt: Jákob. Erre azt mondta: nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérdezte: mondd meg nekem a neved. De ő ezt mondta: miért kérdezed a nevem? És megáldott őt, Jákob Penuélnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta: bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam. Már sütött a nap, amikor átkelt Penuélnál, és sántított a csípőjére. Ezért nem eszik meg Izrael fiai mindmáig a csípő forgócsontján lévő inat, mert ütés érte Jákob csípőjének a forgócsontján az inat. Amikor Jákob föltekintett, látta, hogy már jön is Ézsau. 400 ember van vele. Ekkor szétosztotta a gyermekeket Lea, Ráhel és a két szolgáló mellé. Előre állította a szolgákat és a gyermekeket, mögéjük Leát és gyermekeit, ezek mögé pedig Ráhelt és Józsefet. Ő maga előttük ment, és 7-szer borult le a földre, amíg bátyjához, Ézsauhoz ért. Ézsau eléje futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta és sírtak. Amikor föltekintett és meglátta az asszonyokat és a gyermekeket, azt kérdezte: kik ezek? Ő így felelt: a gyermekek, akiket Isten kegyelme adott szolgádnak. Majd odaléptek a szolgálók gyermekeikkel együtt, és leborultak. Odalépett Lea is a gyermekeivel együtt, és leborultak. Végül odalépett József és Ráhel is, és ők is leborultak. Akkor ezt mondta Ézsau: mire való ez az egész tábor, amellyel találkoztam? Ő ezt felelte: arra, hogy elnyerjem jó indulatodat. Ézsau ezt mondta: van nekem bőven öcsém, legyen a tied, ami a tied. De Jákob ezt mondta: nem úgy, hanem ha elnyertem jó indulatodat, fogadd el tőlem ezt az ajándékot. Mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kegyes voltál hozzám. Fogadd el ajándékomat, amelyet áldásommal vittek neked, hiszen Isten kegyelmes volt hozzám, és van mindenem. És addig unszolta őt, amíg el nem fogadta. Imádkozzunk. Édesatyám, itt van ez a sok ezer éves történet előttünk, a te ígéd, és szeretnénk, hogyha élővé válna, hogyha benne veled találkozhatnánk. Kérünk téged, hogy te nyisd ki a szívünket, a fülünket, az értelmünket, és lépj elénk, és szólíts meg minket, formálj bennünket, add, hogy felfedezzük magunkat ott, ahol kell, miközben ez az igével foglalkozunk. Köszönjük a te kegyelmedet, hogy képes vagy leülni velünk, sakkozni, és játszani a játszmáinkat, hogy megnyerd a számunkra ezeket a meccseket, és hogy a tiéd lehessünk. Úr Jézus, kérlek arra is, hogy miközben én prédikálok, az én szívemet is te formáld. Köszönjük a te szeretetedet és a te kegyelmedet. Amen. Na hát néhány dolgot mondanék erről a srácról. A pátriárkáknak a története üdvtörténeti szempontból is nagyon fontos. Ők voltak azok az emberek, akik a messiási vérvonalat, akikkel a messiási vérvonalat Isten elindította. Az ő családi vonalukon jött végül Jézus ide a földre, született meg. Ugye az ő utódai voltak azok az emberek, akiknek a sorának a végén ott volt Mária, és Jézusnak az emberi természetének a hordozójává vált, amikor megszült az Úr Jézust erre a földre. Úgy érkezett ugye Jézus, mint mindannyian, egy édesanyán keresztül, és nőtt fel úgy, mint mindannyian. Az isteni természetét hozta magával, és ezzel a kettős természettel élt Jézus itt a földön, és az ő életük ilyen szempontból egy különleges üdvtörténeti jelentőségű dolog, és nagyon érdekes azt mindjárt az elején konstatálni, hogy amikor Isten választotta ezeket az embereket, akkor nem a tökéletes embereket válogatta be. Szóval, ha ezt a vonalat megnéznénk egyenként, azokat az embereket, akiknek az élete azt a sort képezte, amin egyszer csak a messiás is megjelent, akkor láthatunk ott mindenféle embert, még prostituáltat is, meg mindenfélét. Szóval egy különleges, érdekes dolog föltenni ezt a kérdést, hogy amikor Isten az emberrel akar valamit kezdeni, akkor mire néz, a mi nagyságunkra, vagy valami teljesen másra. Hát itt is valami teljesen mást látunk, amire Isten nézett. Jákob életének ez a csúcspontja. Itt válik Jákobból Izrael. A Jákob név azt jelenti, hogy csaló. Ha pontosan akarnánk visszaadni a hébernek a megfelelőjét, akkor azt jelenti, hogy valaki, aki hátulról megfog. Tehát azt jelenti ez a név szó szerint lefordítva. Szóval ez egy olyan fickó volt, aki nem szemtől szembe küzdött soha. Megtanulta, és nagyon jó nagymestere volt annak, hogy hogyan lehet manipulációval, kerülő úttal, oldalazva elérni a céljait, és hát elég jól is ment neki egyébként, tehát ahogy mondta, egy gatyával meg egy bottal ment át a Jordánon, most egy hatalmas vagyonnal tért vissza. Tehát egy nagyon ügyes manipulátor volt ez a Jákob, egy csaló, viszont az Izrael, az a név, amit itt kapott, az azt jelenti, hogy Istennek a harcosa, vagy Istennel együtt harcoló. Küzdött Istennel, és ebben a küzdelemben egy csoda történt, megváltozott ő, és aki Istennel szemben állt, és Istennel szemben küzdött a saját sorsával, Isten mellé került, és Istennel együtt harcoló emberré vált. Egy csalóból Isten harcosa. Jákobnak azt kell mondjuk, hogy minden útja visszás volt eddig. Ahol ő megjelent, ott mindig háborúságot okozott, és nem egyenes úton érte el a céljait. Ahol ő megjelent, ott mindig valami baj történt. Az összes elért eredménye olyan eszközökkel lett az övé, amit hát nem mondhatnánk, hogy egy jó baptistának egy jó eszköztára. Annak ellenére azt gondolom egyébként, hogy rengetegen vagyunk ugyanilyen emberek, vagy sokszor vagyunk ilyen üzemmódban, mint ahogy Jákob is működött. Ő egy nagyon ravasz ember volt, de az életérzése, ami áthatott az egész életét, itt a 32. rész 8. verse, az nagyon jól kifejezi, hogy az a félelem volt. Nagyon sok célt elért, ügyesen ravaszkodott, ügyesen kerülgette az embereket, manipulálta őket és szlalomozott a dolgok között, és elérte a céljait, ugyanakkor mégis tudta, hogy miközben ő eléri a céljait, egy csomó ellensége lett, és az egész életének az életérzése az a félelem volt. Félt az apjától, félt a bátyjától, félt Lábántól, az apósától, akit hát végülis a maga trükkös módjaival hát kicsit a vagyonát megosztotta saját maga meg ő közötte. Mondjuk Lábánt se kellett félteni, ő is egy nagy játékos volt. Később félt a saját fiaitól is, azt látjuk, mert az útjai nagyon mismásolt az útjain, és olyan felemás volt. Miért kísérte a félelem egész életén át? Hát azért, mert nem egyenes utakon járt, nem Istenre támaszkodott, végig a saját megoldásait kereste, és így ért el a céljait. Jákob, még ennyi a hátteréről, hogy Jákob nem véletlen lett ilyen ember. Hogyha megnézzük az előzményeket, hogy milyen családba is érkezett, a 27. részben lehet olvasni egy érdekes történetet, amikor csalással szerzi meg az atyai áldást az édesanyjának a közreműködésével. Ott láthatjuk, hogy Jákob egy olyan családban nőtt fel, ahol volt egy törésvonal a férj és a feleség között, az édesapja és az édesanyja között. Azt láthatjuk, hogy Izsák nem igazán tisztelte a feleségét, a felesége meg nem tisztelte őt. Olvassuk az életükről azt, hogy Izsák nem áll teljesen a helyén az ő családjában, és egyszer azt tette, amit kell, másszor nem. Egy nagyon felemás kapcsolatuk volt. Például olvassuk azt a 25. részben, hogy sokáig nem lehetett gyermekük. Aztán összeszedte magát, imádkozott a feleségéért, és Isten megáldott őket egy fiúval. De aztán az történt, hogy a felesége miközben terhes volt, Rebeka, eközben ő egy nagyon komoly krízisen ment keresztül, mert ikreket várt, és érezte, hogy valami nincs rendben a fiúk között. És a férje teljesen magára hagyta, egyedül kellett odaállnia Isten elé, és Isten adott is neki egy kijelentést a fiairól, és elmondta, hogy két nagy nép származik belőle, és hogy az idősebbik lesz a fiatalabbiknak a szolgája. Valószínű, hogy ő ezt elmondta a férjének, de a férje nem igazán törődött vele. Úgyhogy mikor megszülettek a fiúk, akkor tovább mélyült ez a törésvonal, és lett egy anyuci kedvence, meg egy apuci kedvence. Anyukának a kedvence lett Jákob. Egy ilyen kis puha, kedves, aranyos, szerethető fiú volt, és hát eltanulta édesanyjától a manipulációt. A Izsáknak a kedvence lett pedig Ézsau, aki meg az erőnek volt a képviselője. Az édesapjának nagyon tetszett, egy erős, bátor vadász volt, jó szőrös, ilyen vörös szőrös rác. Nem tudom, lányok, nektek melyik lett volna kedvesebb. Mindesetre a Rebekának a másik jobban tetszett. És hát ez a kinek ki a kedvence, és hogy hogyan használjuk a gyerekeket az egymással szembeni játszmáinkra, ez hatott át a családnak az életét. És ez a Jákob ott nőtt fel, ott szocializálódott, szóval meg is tanulta, hogy végülis lehet erőből is elérni dolgokat, meg lehet manipulációval is elérni dolgokat, és ő neki a tanítómester az édesanyja volt. Így nőtt fel, mesterévé vált a játszmáknak. Ennek az előtörténetnek az egyik tanulsága az talán, amit így eltehetünk magunknak, hogy sokan nevelünk gyerekeket itt, hogy föl lehet tenni a kérdést, hogy mire van leginkább szüksége a gyermekeinknek. Hát ebből a sztoriból is, meg sok másból is a Bibliába kiderül, és talán aki nyitott szemmel jár az életbe, az alá tudja ezt húzni, hogy a gyerekeinknek a legnagyobb szüksége a mi házasságunkra van. A mi normális házasságunkra. Nem a kifogástalanra, de a normális házasságunkra. És hogyha ez nem így van, akkor a jövőre ez ki fog hatni. A másik dolog, amit láthatunk, hogyha Isten ígéreteket tesz, mint ahogy Isten tett ígéretet Rebekának, nem lehet azt méltatlan eszközökkel megszerezni, mert ha úgy próbáljuk, az visszaüt. Nem áldássá lesz, hanem pont ellenünk fordul, félelembe és szorongásba viszi az életünket, és tönkre teszünk magunk körül sok mindent. Tehát itt látjuk azt, hogy Jákob rásegített erre az ígéretre, amikor elvette a bátyjától az elsőszülöttségi jogot, nagyon ügyesen, és rásegített Rebeka tanácsára 27. fejezetben, amikor egyenesen becsapta az apját, és ellopta a bátyjától az áldást, az elsőszülöttségi áldást. Mi lett az eredménye? Összetört kapcsolatok, félelem, harag, gyűlölet, el kellett hagynia a családját, 20 évig nem is látta se az apját, se az anyját, mire visszajött az édesanyja, már meg is halt. Szóval nagyon jó volt, amit az anya csinált, elérték a céljukat, de elvesztette a fiát, többet nem is látta őt itt a földi életében. Szóval egy ilyen háttere volt ennek az embernek. És hogyha így az előtörténetre nézünk, akkor ezt az kérdést érdemes föltenni magunknak, kettőt, hogy a gyerekeinknek az öröksége a házasságunk, akkor mi abban hogyan állunk benne. És nem a tökéletességről van szó, hanem a korrektségről. arról, hogy tényleg szeretetben és igazságosan akarunk élni egymás mellett. A másik dolog pedig az, hogy amikor Isten hozzánk szól és valamit ígér, mennyire tudjuk megvárni az Istent, hogy azt véghez vigye az életünkbe, és mennyire használunk olyan eszközöket, hogy megszerezzük türelmetlenül azt, amit ő nekünk ígért, aminek a következménye nem jó lesz. Na, ez a srác végülis beelőzött Istennek az édesanyja segítségével, és el kellett menekülnie 20 évre. És ezt a 20 évet ugyanilyen stílusba élte végig, egy sikeres vállalkozó lett végül is, meg lett mindene, olvastuk, hogy hány sportkocsia volt, meg furgonja, meg mit tudom én milyen. Szóval lefordítva a teheneket, szamarakat, marhákat, bikákat, meg minden, ez azt jelenti, hogy hát volt egy jó nagy vagyona, tele volt olyan eszközökkel, amivel lehetett az életet élni, és hát így tért haza, de magával hozta azt, amivel ment, a félelmet. Nagyon sikeres volt, nagyon sok mindent tudhatott magáénak, de nem szabadult meg egy alapproblémájától, a félelemtől, és teljesen egyedül kellett szembenéznie azzal, hogy a bátyjával, akit becsapott, akit rávett, azzal találkozni fog, és vajon mindenét el fogja veszíteni. Mert hogy ez a srác lehet manipulálni egy darabig, de amikor szemtől szembe állunk, és csak két kard van a kezünkbe, és nem lehet tovább játszani a sakjátszmát, akkor ott már ő a jobb. És ugye félt, hogy megöli mind a szolgákat, mind az anyákat, mind a gyermekeket. Ott volt ezzel a félelemmel, ment hazafelé, hogy találkozzon az édesapjával, és hogy valahogy újra sínre tegye az életét. Ugye Isten hívta őt vissza egy álmon keresztül, és végülis ennek engedve elindult. Hát az első kérdésem, hogy miért vacakol Isten egy ilyen emberrel? Nem volt normálisabb ott a környéken? Valaki normálisabb? Miért vacakol Isten egy ilyen emberrel? Ez egy nagyon-nagyon hasznos kérdés, mert mi magunk is sok erőt meríthetünk be vele. Hogy Isten miért vacakol egy ilyen emberrel? Az evangéliumnak a szívére mutat rá, és szeretnék is odalapozni a római levélhez. Ti is megtehetitek, hogyha ott van még nyitva a Biblia előttetek, a római levélnek a 9. részében van néhány vers, ami Jákobról, Ézsauról és az ő útjukról, sorsukról, az életükről szól. Azt olvassuk a 9. résznek a 8. versében, hogy vagyis nem a testi származás szerinti utódok az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. És a 11. verstől a 16-ig, még ugyanis meg sem születtek a gyermekei, ugye, Rebeka gyermekei, még meg sem születtek a gyermekei, és nem tettek sem jót, vagy rosszat, de hogy az Istennek a kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, ne a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik szolgálni fogja a kisebbet. Úgy, ahogyan megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla, hiszen így szól Mózeshez, könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Tehát azt mondja a Biblia itt, hogy miért vacakol Isten egy ilyen emberrel? Egyszerűen az a válasz, hogy mert kiválasztotta, mert eldöntötte. Mi hajlamosak vagyunk úgy olvasni a Bibliát, a Bibliánkat, amikor olvassuk, hogy fordítva ülünk a lovon. Úgy olvassuk, hogy vannak nagy emberek, nagy szereplők a Bibliában, és mivel ők annyira jó keresztények voltak, annyira nagy jellemek voltak, annyira kifejlesztették magukban, hogy tökéletesek voltak mindenféle jelenvonásban, egyszer Isten észrevett őket, elcsodálkozott rajta, hogy te Úristen, egy ekkora jellem mászkál itt a földön, hát akkor fölkérem, hogy csináljon néhány dolgot nekem. Valahogy, mintha nem ez jönne le néha nekünk, és akkor elkezdünk kapaszkodni, hogy hát, küzdjük már föl magunkat hátra, látod már, mekkorát növekedtem ebbe, már 2 percig nem szóltam vissza. Vagy, hogy most már a káromkodási szótáramat lecseréltem, és most már 10 olyan szót nem használok, csak ilyeneket, és stb. És ne értsetek félre, fontos a jelenformálódás, de azért ülünk fordítva lovon, mert a jelenformálódás az egy következmény. Az következmény. Nem a jellemünkkel hívjuk Istent meg az életünkben, hanem Isten jelenléte formálja a jellemünket. De miért vacakol Isten olyan emberekkel, akik jellemtelenek, akik simlisek, akik csalnak, akik manipulálnak, akik nem egyenes úton járnak? Azt mondja itt a római levél, hogy hát egyszerűen csak azért, mert szereti őket és kiválasztotta magának. Isten megelőzte Jákóbot. Azt mondja itt a római levél, hogy még nem tettek ezek a fiúk sem rosszat, sem jót. Isten eldöntötte, hogy választja őt, és szeretni fogja, és hűségesen mellette fog állni, és hogyha elkezdi játszani a játszmáit, majd ő is leül vele sakkozni, és megnyeri azt a meccset, Jákóbért Jákobnak, úgyhogy neki ad sakkot, vagy mattot. Eldöntötte az Isten. A szuverén Isten. Szóval nem úgy van, hogy az Isten az alkalmasságunkért választ minket, hanem ha kiválaszt, alkalmassá tesz. Nem úgy van, hogy a nagy jellemünk miatt fogad el minket, hanem elfogad minket olyannak, amilyenek vagyunk, de mivel elfogadott és kapcsolatba lépett, ezért átformál. És itt ennél az embernek az életénél lehet látni, és a római levél erre teszi a hangsúlyt, hogy semmi jót nem tett ez az ember. De egyébként velük kapcsolatban is ezt mondja az ige, Róma 5.8 azt mondja, hogy Isten azonban abban mutatta meg az ő szeretetét irántunk, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűnösök voltunk. Isten a megváltással megelőzte az én bűneimet, meg a tiédet. Megelőzte. Krisztus előbb halt meg, érted? Mint ahogy te elkövetted volna azokat a bűnöket, amiket utána majd megbánhattál az ő kegyelme munkája miatt. Megelőzött. És hogyha valaki a történelemmel játszik, hogy jó, de mi volt Krisztus előtt, akkor a Jelenések könyvéhez hívlak benneteket, ahol azt mondja az ige Jézusról, hogy a világ teremtése előtt megöletett bárány ő. Hogy Isten, mikor készült megteremteni a világot, és látta, hogy mi lesz, hogy az ember nem fog tudni megállni, hogy az ember el fogja veszteni azt a csatát, amit először kell megvívnia, és el fog szakadni Istentől. Még nem létezett semmi, Isten a megöletett bárányra nézve teremtette meg a világot. Tudom, hogy ez így logikailag bukik, de az ige ezt mondja. És nekem nagyon-nagyon tetszik. Ez azt jelenti, hogy az Isten nagyobb, mint a mi logikai rendszerünk, mint a mi eszünk, mint amit be tudunk fogni. De a Biblia nagyon határozottan mondja, hogy nekünk azért lehetséges új életben járnunk, azért lehetséges megtérnünk, azért lehetséges Isten elhívásába beleállnunk, mert ő kiválaszt minket, és ez a választásához hűséges. És szeretettel kíséri az életünket, és belelép, amikor kell, és leül végjátszani a játszmáinkat, hogy megnyerje ellenünk nekünk. Isten a bűneinkkel együtt elfogad, és ezt a Jákobot is előre választotta, és tudta, ki lesz belőle, és hajlandó így kapcsolatba kerülni velünk, de nem hajlandó úgy hagyni bennünket. Mire hazaérünk, át akar formálni bennünket. És ez a formálódás az, amit itt éppen láthatunk ebbe a történetben, hogy hogyan lesz a csalóból Isten harcosa. Hogyan lesz ebből a Jákobból, aki mindig hátulról, kerülő úton fogja meg az ellenfelét, és csapja be, és győzi le. Hogyan lesz egy olyan harcos, aki úgy küzd már, mint ami Istenhez méltó. Hogyan? Hát itt három szóval fejeztem ki, amit látok. Az egyik, amit ebbe a történetben látunk, az ügyeskedés. A másik az összetöretés, a harmadik pedig az újrakezdés. Ezt látjuk ebbe a történetbe. Tehát látjuk itt a második verstől, vagy az első verstől a 22-ig, hogy tart ez az ügyeskedés, hogy Jákob elindul haza, tudja, hogy nagy a gáz, tudja, hogy ment el, tudja, hogy átverte az apját, átverte a bátyját, és hogy a bátyja az nem egy hülye gyerek, meg nem ijed meg a saját árnyékától, és hogy majd leülnek számolni erről, és tele van félelemmel, szorongással. Mert lehet egy életet úgy élni, hogy játsszuk a játszmáinkat, de aztán az egészet, ha összerakják, lehet, hogy el lehet veszteni. És ő most tudta, hogy most vissza kell mennie oda, ahol ezzel szembe kell néznie. És azt olvassuk, hogy fél. Nagy bajban van. Fél és szorong. Az első dolog, amit látunk itt az első három versben, hogy Isten látja ezt a lelki állapotot, és valahogy próbálja Jákobot rávezetni arra, hogy ő jelen van, és vele van. Ugyanis az első dolog, ami történik, ahogy így elindul, és szorongva, félve megy hazafelé, micsoda? Hogy találkozik Istennek az angyalaival. És el is nevezi azt a helyet, ugye, aminek az a neve, ennek a Mahanaimnak az a jelentősége, hogy kettős tábor. Tehát, hogy itt jelen van Isten, meg jelen vagyok én, és itt van két tábor. De nem tudta összerakni a kettőt. Hiába érte azt át, hogy Isten angyalaival találkozott, és hiába érte azt át, hogy valahol itt őt körülveszi, és követi, és kíséri a természet feletti az élő Isten, mégis ott volt az ő kis élete, ami a háta mögött van, és amit hoz visszafelé, és nem tudott ettől elszakadni, nem találta meg a kapaszkodó pontot. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor az ember még simlis, akkor hiába az Isten jelenléte, hiába a csodák, ott először megtérni kéne. Nem tud rákapcsolódni, nem tud élni vele, nem tud belőle erőt meríteni, ugyanis amit látunk az intézkedéseiből, nézzétek meg, hogy mit csinál, hát egyből elkezdi a diplomáciai módszereit használni. Követeket küld, ezt olvasjuk az 5. versben, nagyon okosan a szájába rágja az embereinek, hogy mit kell mondani, uramnak nevezi Ézsaut, ugye nem úgy jött el otthonról, nem ezért volt köztük harag, mert hogy uramnak nevezte a bátyját, hát pont fordítva volt, de uramnak nevezi Ézsaut, magát pedig a te szolgádnak, szóval a nyalizásnak, meg a nyalásnak a mintaképe. Szóval így kell csinálni, így játszváznak az emberek, így taktikáznak az emberek. Még keresztjének is, még egyházpolitikában is van ilyen. Én annyit láttam ilyet. Még lelkészek is értik ezt a szakmát. Mindenki. Játszik. Még mindig hozza az intézkedéseit, amit a félelem vezet, és a manipulációt használja még mindig. Megosztja a családját, két táborra osztja. Azt olvassuk a 8.-9. versben. Megint egy emberi megoldás. Miért? Tök logikus. Tehát aki ért a sakkhoz, az tudja, hogy a taktika segít. És egy jó taktika az nagyon jó eredményekre vezethet, és az nagyon jó eredmény az az, hogy talán a családnak a fele fog csak meghalni. A másik fele élhet. Az még eszébe se jut, hogy esetleg mind a kettő tábor megmenekülhet. Legalább az egyik. Ez az, amire az ember el tud jutni így Isten nélkül, hogy a kockázatokat, a vereséget, a veszteséget minimalizálja. És a félelem megmarad ennek ellenére, és így lép Isten elé. A 10-től 13. versben olvasunk egy imádságot. Térdre kényszeríti. Ez az egész helyzet Jákobot. Térdre kényszeríti. És hát ez az első imádsága, amióta Bételtől eljött, és amit ott átélt, amikor ugye ment lábánhoz. Ez az első olyan imádság, ami egy komoly imádságként föl van itt jegyezve. Amiben van némi bűnbánat, némi megalázkodás. De ez a kettős lelkűség benne van az imájában is. Ugye egy nagyon őszinte megalázkodást látunk benne, másrésztről, mit tesz után, amikor föláll a térdeiről? Mi a folytatás? Továbbra is ügyeskedik, a 14-től 16. versig, hogyha nézzük, akkor azt jelenti, hogy megint tervezget, 5 részre osztja az ajándékokat, tehát rájött arra, hogy nem elég követeket küldeni, itt sajnos áldozni is kell, úgyhogy a vagyont egy kicsit csökkentjük, hogy megőrizzük a többit, áldozni is kell, és 5 nagy csomagba küldi el az ajándékait. És azzal a dumával, amit ugye olvastunk, hogy ajándék tehát átkelt előtte, és azt mondják, hogy jön mögötted a te szolgád, és ezt neked szánja ajándékul. És hát megy ez az 5 ajándékcsomag előtte, és a másik, hogy a családot is felosztja, ugye először a szolgálókat a gyerekeivel helyezi el, utána a kevésbé kedvenc feleségét, és utána a legkedvencebb feleségét a legkedvencebb gyerekkel, és gondolja, hogy ezek így sorba, szóval Ézsó megöli az első társágot, elveszi az ajándékot, megöli a másik társágot, elveszi az ajándékot, harmadik társágot, elveszi az ajándékot, negyedik társágot, elveszi az ajándékot, 5. társágot, elveszi az ajándékot, talán már elfárad és elege lesz, meg úgy gondolja, hogy elég sok a zsákmány, és talán megmaradnak a másodrangú feleségeim a gyerekekkel, meg a hivatalos feleségem, meg a kedvenc feleségem a gyerekekkel. De ha mégsem, akkor hát még az első szolga a gyerekekkel oda van, a másik szolga a gyerekekkel oda van, de mire odaér hozzánk, talán már megnyugszik. Szóval föl kell a térdeiről, és semmi más nem jut eszébe, mint ez. Tehát ez egy ilyen kettőszívű imádság. Már kezdi érezni, hogy itt nem csak Izsákkal van dolga, hanem az élő Istennel is dolga van, de nem bírja rábízni Istenre azt a nagy katyvaszt, amit összehozott. Nem bírja rábízni Istenre, hogy Isten, akkor ezt a nagy gubancot te bogozd szét, hogy valahogy rakd rendbe a mi családunkat, mert olyan dolgok történtek a múltba, amit nem lehet csak úgy simán elfelejteni. És játssza tovább ezeket a játékokat. Ja most itt is megállhatunk és gondolkodhatunk rajta, hogy hát nem tipikus, nem szoktunk így imádkozni mi is, hogy úgy oda kényszerít az élet, lemegyünk a térdeinkre, el is mondjuk Istennek, meg is alászkodunk, aztán utána fölkelünk, és mit csinálunk? A számunkra leglogikusabb megoldás felé elindulunk. Ahhoz nyúlunk vissza, amit ismerünk, amit mi tudunk használni. Ő is ahhoz nyúl, amit ismer. Hogy kell egy embert rávenni valamire, amit nem akar, mert hogy joggal haragszik, és joggal akar kinyírni, de hogy tudnám elérni azt, hogy mégse ezt tegye? Visszanyúl a saját emlékeihez, ösztönösen ahhoz, amit jól ismer. És Isten ezen is el akar gondolkodtatni minket, hogy amikor levisz minket a térdeinkre bármiért, és azt mondja, hogy Tamás, ezt a játszmát itt is be lehetne fejezni, ezt a sakkmeccset, most is be lehetne fejezni, nem kell menni a mattig. Akkor, mikor fölállok onnan, azt mondom, hogy Uram, te győztél, és most akkor játsszuk másképp ezt. Csináljuk másképp, ahogy te akarod. Na, ő nem ezt tette. Úgyhogy jött a következő fázis, a 23-tól a 33. versbe olvassuk az összetörésének, az összetöretésének, hogy ez az ember hogy tört össze Isten kezében. Azt olvassuk a 25. versben, hogy Jákob pedig ott maradt egyedül. Ennek a szakasznak a hangulatát, az egésznek a lényegét olyan kifejezések írják le, hogy félelem, éjszaka, sötétség, magány. Ott maradt egyedül, félt, sötétben volt, magányos volt, nem tudott mit kezdeni, éjszaka volt. Ez a léleknek a sötét éjszakája. Nem tudom, hogy volt-e ilyen tapasztalatok már az életben, hanem majd lesz. Lehet Isten embereinek ilyen tapasztalata, és az ember ilyenkor úgy érzi, hogy a legmesszebb van Istentől. De ez a történet azt mondja, hogy nem. Amikor ilyen fázisba jutsz, a legközelebb van az Isten hozzád. Ott van Isten mellette. A sötétségben, a magányban, az egyedül létben, a félelemben. Ott van Isten egészen közel. És hát ez az, amit ő átél, és itt az élete egy nagyot fordul. Mit tesz Isten? Megengedi ezt a sötét éjszakát Jákobnak az életébe, de hogyan van ott Isten? Mit tesz Isten? Hányan olvastátok a Narnia krónikáit? Ott van egy könyv, az egyik könyvecske, a ló és a kisgazdája. Emlékeztek, hogy hogy kezdődik? Hogy egy oroszlán üldözi a főszereplőt. Jézusról szól ez a példa, ez a mese. Ő az oroszlán. És megsebzi a herceget. Hát itt ugyanezt látjuk, Isten rátámad. Rátámad Jákobra. Hát ez egy nehéz ügy, erről nem szoktunk prédikálni, mert azért jobban szeretünk egy olyan Istent, akinek a jelenlét az ilyen puha, meleg, kellemes ölelés, ilyen plüsmaci Isten. Az azért úgy jobb, nem? Jobb hozzábújni. Na most ez Isten, ez nem ilyen úgy tűnik. Tud ő nagyon meleg lenni, tud ő nagyon átölelő lenni, jó ott lenni az ölében, ugyanakkor Isten így is tud működni, hogy rátámad arra, akivel van valami célja, és nem egyedülálló ez a Bibliában. Megtette ezt Mózessel is. Ugye elhívta őt, hogy menjen vissza Egyiptomba, hogy szabadítsa meg a népét, és amikor ment visszafelé Mózes, azt olvassuk a feleségével, meg a gyerekeivel, hogy egyszer csak az éjjeli szálláson Isten rátámadta a családra, és a gyerekének majdnem elvette az életét, mert nem volt körülmetélve. Csak az ember azt mondja, hogy micsoda, mi ez a fura dolog, mi ez nem volt körülmetélve, hát végülis elindult, nem? Most ez nem egy ilyen lényegtelen apróság. úgy tűnik, Istennek nem volt az. És úgy tűnik, hogy annyira nem volt neki mellékes, hogy rátámadt Mózesre. És ott valamit meg kellett érteni, hogy amikor a Szent Isten egy szent ügyért elindít, akkor ehhez igazodni kell. Na itt Jákobbal ugyanezt történik. Pál apostol, ugye örülnénk, hogy az új szövetségben ilyen nincs. De van. Abcsel. Pál. Hogy tért ő meg? Elment a reménységfesztiválra. Meghallgattott egy-két jó zenekart, és hallotta a Franklin Graham-et, és azt mondta, hogy oké, innentől más lesz. Nem így volt. Ment a damaszkuszi úton, célja volt, terve volt, egy határozott ipse volt, tudta, mit akar. Jézus meg rátámadt. Leesett a lóról, megvakult, és akkor megkérdezte, hogy na, ki volt ez, ki ez az ellenfő, hogy kicsoda vagy, Uram, akkor mondta Jézus, hogy hát én vagyok az, akit te üldözöl. Hát játsszuk le ezt a meccset. És Pál megértette. És ő lett a szeretetnek, a kegyelemnek az apostola, aki az egész kegyelemről szóló tanítást rajta keresztül továbbította nekünk Isten az ő szent lelkén keresztül. De mégis egy olyan Istent látunk az életében, aki megtámadta őt, letaszította a lováról a porba. Itt ugyanazt látjuk, hogy Jákobra rátámadt az Isten, és küzdött vele egy egész éjszakát. És azt olvassuk, hogy el is vett tőle valamit. De amikor Isten ránk támad, hogy megküzdjünk valamit, amit mi szeretnénk elkerülni, akkor céllal teszi ezt. Szeretné, hogyha annak az Istennek látnánk őt, aki ő tényleg. Annak a mindenható, szuverén Istennek, aki azt tesz, amit akar, akinek nem mi mondjuk meg, hogy merre, meddig, hány méter. Akivel nem lehet játszani, nem lehet őt manipulálni. Ővele nem működik az, amit Jákob jól ismert, és amiben otthonos volt. Nem működik. És Isten legyőzi ezt az embert, elhozza az Isten félelmet az életébe. Ugye ez nem Isten fóbia, az Isten félelem az a tiszteletnek, meg a szeretetnek az érdekes keveréke. Amikor tudjuk, hogy ki az Isten, de tudjuk, hogy az édesatyánk, és egyszerre van benne a szeretet és a tisztelet. És Jákob ezt tanulta itt meg. Legyőzte az Isten, hogy tudja őt helyesen szeretni, és helyesen kapcsolódni hozzá. Ilyen történeteket látunk az igében, és ennek oka van, és célja van. Megsebzi Jákobot Isten, azt olvassuk itt. Méghozzá úgy, ami egész életen át elkíséri. Ezt olvassuk a 26. versben, hogy megüti a forgóját, és ott valószínűleg egy inszalagszakadás, amit akkor nem tudtak rendbe tenni, meg operálni. Ez kísért az egész életén át, sántikált. Tehát nem tud futni többé Jákob a saját feje után. Lassan kell mennie, megfontoltan kell mennie. Aztán a másik, ami nagyon érdekes, hogy amíg Jákob eddig belül sántikált, és kívül ez nem látszott, most fordítva van, kívül sántikált, de belül valószínű, hogy tud már járni egy egyenes utat. Egy egyenes úton. Tehát Isten megváltoztatta ezt az embert, és bennhagyott egy sebet az életébe azért, hogy megtartsa maga mellett. Új emberré lett Jákob, Jákobból Izrael lett. Azt mondja Isten, hogy győztél. Hogy küzdöttél Istennel, és győztél. Nem azt mondta, hogy legyőzted az Istent, hanem hogy küzdöttél, és győztél. És ez a győzelem nem más volt, mint hogy megadta magát Istennek Jákob. Ugye, hogy mi a neved? Ezt kérdi Isten tőle. Hát Jákob, csaló. Isten így finoman szembeállította azzal, hogy tudod-e, hogy ki vagy. És most van az esélye, hogy más legyél. És Izrael lesz a neved, Istennek a harcosa. Tehát egy testileg sántikáló ember még lehet Isten harcosa lelkileg. De egy testileg egészséges ember, amelyik lelkileg sántikál, nem tud Isten harcosa lenni. És ebből a lelki sántikálásból hozta ki őt Isten, és hagyta meg emléknek az életében ezt a sebet. Pálnak is volt ilyen. Ő úgy hívta, hogy tövis. Kért az Urat többször, hogy vegye el, és Isten azt mondta, hogy nem veszem el, mert ez jó neked. És akkor azt mondta Pál, oké, akkor elfogadom. Na ugyanez volt itt Jákobnál is. Tehát egy olyan nyomorúságot kapott, ami emlékeztette őt arra, hogy merre felé járt, egy olyan sebet. Hajlamosak vagyunk mai keresztjének olyan üzeneteket prédikálni, vagy szívesen olyan üzeneteket hallgatni, hogy Isten minden sebet meggyógyít. Nem. Isten okoz olyan sebeket, amit esze ágában nincs meggyógyítani.
meg akarja tartani az életünkben. Van egy könyv, a Philip Yancey-nek egy könyve, és abban van egy nagyon szép gondolat. Azt mondja, hogy az ilyen sebek és az ilyen repedések az életünkbe azt a célt szolgálják, hogy átragyoghasson rajta a kegyelemnek a fénye. Lesznek törések az életünkbe. Lesznek sebek rajta. És Isten némelyiket nem akarja meggyógyítani, sőt, ő okozza. Azért, hogy a lényeg mellett tartson. Jó lenne azt hinni, hogy minden bajunk megszűnik, soha nem leszünk munkanélküliek, soha nem leszünk betegek, nekünk minden rendben lesz az életünkben. És Isten nem ezt mondja. Sok dologban meggyógyít, kéri, hogy menjünk hozzá, betegek vagyunk, hogy imádkozzunk, és ő meggyógyít bennünket. Sok problémánkra megadja a választ, azt kéri, hogy benne bízzunk. Gondot visel ránk, stb. De ez nem azt jelenti, hogy mindig minden úgy lesz az életünkben, ahogy mi komfortosnak érezzük. Itt azt látjuk, hogy Isten megsebzett egy embert, és jónak látta, hogy ez a seb kíséri az egész életét, mert megtartotta ő mellette. Hát van-e ilyen seb, vagy elfogadunk-e ilyesmit Isten kezéből, hogy az ő kegyelme átragyoghasson az életünkön? Ha olyan tökéletesek lennénk, és egy kis repedéssel lenne rajtunk, hogy sütne át rajtunk Krisztusnak a kegyelme? A sok tökéletes keresztény ember, hogy tudná a sok tökéletlen bűnös embert meghívni az Isten kegyelméhez, Jézus Krisztus keresztjéhez? Hogy tudná? Ezek a történetek tanítanak bennünket, hogy elfogadjuk Istentől azt, amit meg akar tartani az életünkben, hogy ő lehessen nagy, hogy lássák, hogy nem mi, hanem ő. És Isten jónak látta ezt Jákob életében bevinni és megtartani. És egész életét így sántikával töltötte. És a 33. fejezetben olvashatjuk az újat kezdést, hogy hogyan indul el onnan a jabok révéből, a jaboknak a gázlójából ez az ember sántikával, de hogyan kezdődött egy új az életében. Ott maradt Jákob, és elindult Izrael, ott maradt a csaló, és elindult Istennek a harcosa. Reggel egy új ember állt a csoportnak az élet élére. Azt olvassuk, hogy fölosztotta ugye a szolgáit meg a családját, de reggel már nem mögéjük állt, hanem eléjük állt. Addigra Isten már elintézte benne, hogy ő találkozzon először Saul vagy a bátyjával, és ne a szolgák. Aztán amit látunk még benne, hogy megtanulta azt, hogy a szíve Istennek sokkal fontosabb, mint a sikerei. Megtanulta azt, hogy neki sokkal fontosabb az, hogy ő benne mi zajlik le, mint az, hogy az összes játszmáját megnyerje. Megtanulta azt, hogy az Isten, aki ugye az imádságában úgy gondolt rá, hogy az Ábrahámnak és az Izsáknak az Istene, az őseim Istene, az az én Istenem. És az én Istenem az egy szent Isten. És az én Istenem azt szeret engem. És azt is átélhette, hogy miközben Isten vele harcolt, ő érte, a közben Isten egy másik csatát is megvívott. Ézsauval, a bátyjával. És az ajándékaitól függetlenül, nézzétek meg, hogy hogyan érkezett Ézsau ehhez a találkozáshoz. Hogy Isten két harcot is vívott, két játszmát is, két sakjátszmát is lejátszott. És miközben ő azt gondolta, hogy neki kell mindent elkövetnie azért, hogy ne veszítsen el mindent, hogy valahogy megfordítsa a bátyja szívét, Ézsau szívét Isten megfordította. És Ézsau megkérdezi tőle, hogy öcsém, hát mi ez a sok cuccit, amikkel itt találkoztam? Mire való ez? Ez ilyen régi, még mindig az, ami régen volt. Mi ez? És azt mondja, nekem erre nincs szükségem, Isten engem is megáldott. És még meg se beszélték a dolgot, azt olvassuk, hogy mikor találkoztak, egymás nyakába borultak, megcsókolták egymást, sírtak. Nem a Jákob trükkjei változtatták meg Ézsaut. Miközben ő ott harcolt éjjel Istennel a jabóknak a gázlójánál. Istennek még volt dolga egy másik férfival, az ő ellenségével. És közben megvívta ezt a csatát is, és megváltoztatta az ő szívét is. Tehát Isten nem csak Jákobbal harcolt, hanem Jákobért is harcolt. Megváltoztatta Jákobnak is a szívét, de megváltoztatta Ézsaúnak is is a szívét. És ez a család valahogy helyreállhatott, és élhettek együtt normálisan tovább. Fontos nekünk is, hogy végiggondoljuk egy kicsit ezt, és úgy fordítottam le magamnak, hogy Istennek az elhívása az nem igazolja, és nem is hitelesíti a nem egyenes útjainkat. Nem igazolja, és nem hitelesíti. Lehet, hogy Isten hív, lehet, hogy Isten adott nekem valami ígéretet, de a nem egyenes utakat nem hitelesíti. A játszmákat nem engedi, sőt, ha Isten elhívott bennünket, akkor szembe fog szállni velünk, hogyha mégis ilyen utakon akarunk elindulni. Azt akarja Isten, hogy legyünk az ő harcosaivá, aki mellette harcolunk. És higgyünk abba, hogy ő megharcol mellettünk és értünk. Szóval fontos, hogy a mi útjaink is ilyenek legyenek, egyenesek Isten előtt. Ha a zsidókhoz írt levélhez odalapozunk a 11. résznek a 21. versében, akkor azt látjuk, hogy a hithősök közé került be ez a símlis csaló Jákob. És Isten úgy adta az utókor számára nekünk is példaként, mint egy hőst. Mint a hitnek a hősét, az egyik hősét. Egy ilyen fickót. Hát mi ez, ha nem egy meghívás? Mi ez, ha nem egy nagy bíztatás? Hogy Tamás, neked is érdemes. Te is szándod a magad, bízz bennem, velem járj. És olyan utakon járj, ami méltó hozzám. Egy áldás tolvajból áldás osztóvá vált ez az ember. És ez lehet velünk is, egyike a hithőseinek. Mert Isten értünk, hajlandó velünk, és velünk ellen is harcolni, hogy megnyerje nekünk azt a meccset, ami a mi életünkről szól. Így válunk mi is, vagy válhatunk mi is a hitnek a hőseivé. Nem tudom, hogy mi az, ami esetleg nektek aktuális, amire rezonál a szívetek. De azt mindenképpen szeretném kihangosítani, hogy ne üljünk fordítva a lovon. Isten nem azért szeret téged, és fogadott el téged, és hívott meg bármire, amire úgy érzed, hogy az ő munkája az életedben, vagy a küldetés, amit tőle kaptál, mert olyan tökéletes voltál. Hanem azért formált téged, mert szeretett, mert úgy döntött, mert választott. És ezért nem alkuszik meg a görbe útjaimmal, a simlieimmel, amikor másképp akarom elérni a céljaimat, és ha kell, ül az asztalhoz, és azt mondja, hogy Tamás, akkor ezt a meccset lejátsszuk. Érted? És bekapod azt a mattot azért, hogy nyerhess velem együtt, mert ellenem csak veszthetsz. Szóval ez egy meghívás arra, hogy bízunk meg ő benne. Bízunk meg akkor is, amikor tényleg ebben a nehézségben vagyunk, és úgy érezzük, hogy Isten bevitt minket a lélek sötét éjszakájába, de bízunk meg azért is, hogy ne a magunk játszmáival akarjuk elérni az életünknek a céljait, hanem higgyük el, hogy lehetünk az ő harcosaivá, megküzdhetjük az életünknek a harcait úgy, hogy végül ő, amikor ott lát minket, amikor hazaértünk, akkor azt mondja, hogy te Jákobként kezdted, de Izraellé váltál. Egy csalóból az én harcosom lettél. És ezt mi ketten csináltuk meg. Nem te egyedül, mi ketten. Imádkozzunk. Úr Jézus, itt vagyunk előtted, és te látod a szívünket. Vannak nehéz igék, Uram, amiket nehezebb befogadni, megemészteni, megrágni, lenyelni. Nekem olyan nehéz volt az a szembesülni, hogy a te szeretetedből az is kijön, hogy akár rám is támadhatsz, és visszanézve látom is, hogy hol volt az, ahol nem engedtél, és hogy veled kellett lejátszanom néhány dolgot. Köszönöm, hogy te nem vagy egy ilyen puha plüssmaci, akit félre lehet dobni, be lehet rakni az ágynemű tartóba, meg elő lehet venni, amikor kedvünk van ölelgetni, hanem te egy szuverén úr vagy, aki szeretsz bennünket, de a te választásod miatt, nem a mi jóságunk miatt. Viszont amikor hozzád kapcsolódunk teljes szívvel, akkor a te jellemet formálja miénket. És így van lehetőségünk Jákobból Izraellé válni. Add, hogy tudjunk megbízni benned, elfogadni a kezedből akár az ilyen sebeket is, amit Jákob begyűjtött, és amit egész életén át hordania kellett. Add, hogy tudjunk bízni benned, szeretni téged, és így veled járni, rád nézni, és benned reménykedni, tőled elfogadni a helyzeteket, és veled megküzdeni a harcainkat, és egyenes utakon járni a te dicsőségedre. Amen.